tegnapi Isten tiszteleten, hogyha még emlékszik rá, az, aki jelen volt, ott a londoni nagy körhintáról beszéltem, vagy erről a nagy kör alakú kilátóról, amin fölmegy és lemegy. És arról is beszéltem, hogy ez egy olyan kör, amit mi nekünk kétszer meg is kell tennünk. A keresztelés szereztetési igéről beszéltem, ahol azt mondja Jézus, hogy tanítványok legyünk, keresztelkedjünk meg és tanuljunk, és második körben pedig megparancsolja nekünk, hogy tegyünk tanítványokká, kereszteljünk és tanítsunk. Hogy nem kis elvárásokkal fordul felénk igazából Isten, nem azt akarja, hogy az egész életünket valahogy így ellötyögjük kényelmesen beülve. Ugye a templomban nem mondhattam azt, hogy kényelmes melegben beülve a templomban, mert ott tegnap senki nem volt kényelmes melegben, hanem inkább mindenki egy kicsit fázott. De most nem lehet panasz a kényelmes melegre, tehát hogy a vallásosság nem arról szól, hogy eljünk egy kényelmes meleg hűtött terembe, így elhallgatjuk, amit a tiszteletes asszony vagy úr mond, és akkor utána meg hazamegyünk, és jó katolikus módon, mintha mi se történt volna, éljük tovább az életünket. Tehát általában mi azért keresztényként is nagyon sokszor úgy élünk, mintha nem lennénk keresztények. Annyira próbáljunk mások előtt is, nehogy véletlenül befolyásoljunk másokat, ami maga viseletünkkel, mi erre nagyon szoktunk vigyázni, nehogy máshogy viselkedjünk, mint mások. Nehogy már valakit véletlenül is megsértsünk azzal, hogy példát mutatunk nekik. És pláne nem azzal, hogy tanítjuk őket. És itt jön a mai nap, mert tegnap már azért nem fér bele az Isten tiszteletbe, hogy mi is az, amit tanítani kellene az embereknek. És mi is az, amit persze elsősorban nekünk tanulni kellene ahhoz, hogy tanítani tudjunk. Mert ez egy nagyon-nagyon nagy kérdés. Azért a Biblia elég dagi egy könyv, és ebben vannak ráadásul olyan részletek, amit alig értünk, és hogyha mi nem értjük, akkor hogyan tudnánk ezeket továbbadni. És vannak olyan részletek a Bibliában, amit nem csak, hogy nem értünk, de nem értjük, hogy miért van benne a Bibliában, ez egy sokkal súlyosabb dolog, miért vannak benne azok az áldozatok, meg a liszlánk pogácsák, és miért vannak benne a 3 kilométer hosszúságú nemzetségtáblázatok. És valószínűleg nem itt van a középpontja annak, amit tanítanunk kell. Hát nem is itt, hanem ebben a részben, amit én felolvastam a korintusi levélben, ahol Pál arról beszél, hogy nekünk Isten bolondságát kell tanítani. Pál arról próbál beszélni, és ebből tegnap már én is beszéltem, hogy ez a tanítás ez nem arról szól, hogy mi nagy presztízsű egyetemi professzorok leszünk, PhD, FGH, GH, CAC, CACIB és egyéb címekkel, és kiállunk oda és tanítunk. Ezt azt hiszem mindegyikünk szívesen elviselni. Hanem ez a tanítás, amit nekünk képviselni kell, ez Isten bolondságának a képviselete. Isten bolondságának a tanítása. Eleve nem szeretjük azt hallani, hogy nekünk bolondnak kell lenni. Nem szeretjük azt, amikor valaki hülyének néz minket. Nem szeretjük azt, amikor azt gondolják, hogy milyen kis szánni, sajnálni való valakit vagyunk, megsimogatják a fejünket. Jó, hát ez ilyen kis egyszerű kis izé. Ebben a modern világban, aki vallásos, az ilyen kis egyszerű kis emberke, megsimogatjuk a fejét. Hát te gyenge vagy, neked szükséged van ilyen istenkére, hát jó van. Nem szeretjük. Nagyon sok vallásos ember, mondjuk egy értelmiségi közegben, azért nem vállalja fel a hitét, mert nem szeretné, hogy így megsimogatják a buksiját. Megsimogassák a buksiját, hogy jó van azért, jó, te ilyen furi vagy, de azért mi így is szeretünk. Nem szeretjük felvállalni a bolondságot. Mi szeretnénk felvállalni valamit, ami a világ előtt is vállalható. És igazából arról beszél Pál, hogy az, amit Krisztus tanít nekünk, a világ előtt vállalhatatlan. Jó, fel lehet vállalni olyan értelemben, hogy bármit fel lehet vállalni a világ előtt. Hát felvállalják egyesek azt is, hogy mi a Siriusról érkeztünk, magyarok, és 32-szer csavarodott DNS-ünk van. Ahhoz képest ez nem is annyira durva, amit fel kell vállalni. Mindenfélét felvállalnak az emberek, de azt mondja Pál, fel kell vállalni azzal együtt, hogy ha ezt felvállaljuk, bolondnak fognak nézni minket. Na de mi az az ez? És mi az, ami ellen Pál itt próbál beszélni? A kereszt botránya az miért botrány és miért bolondság? Itt alapvetően két fontos kulcsfogalom van ebben a kis részben. Az egyik kulcsfogalom a bölcsesség, a másik kulcsfogalom az erő. És ennek a két ellenpontja, ami ugyanígy előfordul, az a bolondság és az erőtlenség. És alapvetően kétféle emberről beszél még itt Pál. És erről persze eszembe jutott az a vicc is, hogy ugye így akartam kezdeni a prédikációmat, hogy alapvetően kétféle ember van, azok, akik azt mondják, hogy alapvetően kétféle ember van, és azok, akik nem mondják ezt. De nem, aztán nem így akartam kezdeni, mert a tegnapi 36 darab favic után már ez nagyon erősen recsegett, de azért mégis elmondtam. Hanem itt Pál mégis kétféle emberről beszél, és ez alapvetően úgy nagyjából lefedi azt a két embertípust, aki hogyan áll hozzá az élethez. Az egyik embertípus az, aki bölcsen próbál hozzáállni. Az egyik embertípus az, aki megérteni szeretne. Az egyik embertípus az, aki racionálisan közelíti meg a problémákat. Mi a probléma? Vázoljuk föl. Nézzük meg közelebbről. Miből származik, honnan jön, hová megy, hogyan lehet ezt megoldani. Ezek az analitikus emberek, ezekből programozó matematikus lesz, esetleg egyébként normális ember is lehet belőlük, nem csak programozó matematikus, de ezek azok az emberek, akik megpróbálnak egyfajta elemzéssel hozzáállni a dolgokhoz. És ők elemeznek mindent, elemzik az embereket, elemzik magukban, hogyha én ezt teszem, akkor ő azt fogja tenni, ha én azt teszem, akkor ő amazt fogja tenni, és megpróbál mindent a logika használatával megérteni. Vannak közöttünk ilyenek, tudom, de vannak közöttünk nem csak ilyenek is. Mert vannak a másik embertípus, azokat a Pál vallásosnak nevezi, mi inkább intuitívnak mondanánk, akiket inkább az megérzéseik vezetnek, akiket inkább az vezet, hogy ez vajon a másikban milyen hatást fog bekelteni, akik nagy részt az érzelmi világban érzik otthon magukat. Az érzések között ismerik ki magukat, és nagyon gyakran van, hogy az az ember, aki végig logikázza azt, hogy mit, miért kellene így vagy úgy csinálni, óriási bakot lő azért, mert az emberek nagy része, még az is, aki a logikát próbálja használni ahhoz, hogy megértse az életét, nem logikusan él. Még az is, a leglogikusabb elme is, hogyha reggel felébred, nem kapja meg a kávéját, és rossz idő van kint, teljesen logikátlanul rossz kedvű lesz. Logikával nem lehet magamat jó kedvűvé tenni. És ezért van, hogy a másik embertípusnak, akik láthatólag csak úgy Hűbele Balázs módjára úgy valahogy úgy beleélnek a világba, sokkal többször sikerül az életben a dolguk, mert ők az érzelmi oldal felől közelítik meg ezt az életet. Az értelmi ember és az érzelmi ember. Pál az egyikre azt mondja, hogy a görög, a logika, ez a szó a görögből származik, a logikéből, a logikás szóból, a másik pedig a zsidók pedig azok, akik valamilyen módon ezt az egész világot a másik oldaláról próbálják megfogni. Benne vannak ebbe az érzések, de leginkább azt mondom, egyfajta transzcendens módon. Azoknak a dolgoknak a manipulálásával, amit nem láthatók. Ezek persze az érzések is, de a legfőbb nem látható dolog, idézőjelben mondom, amit manipulálni lehet, az mégiscsak Isten. És ezért ez a két hozzáállás, a láthatók manipulálása és a láthatatlanok manipulálása, ez ami az emberre jellemző. Mindenféle módokon megpróbáljuk ezt a két dolgot manipulálni, ésszel, meg mindenféle praktikákkal, a vallásosabb emberek azok vallásos praktikákkal, a spirituális emberek spirituális praktikákkal. Vannak, akik eljárnak jósnőhöz és leveszik magukról a rontást, vannak, akik csillagokban hisznek, mindenki manipulálni próbálja ezt az életet. Miért is? Azért, mert ez az élet olyan, mint nem ezt mégsem mondom, mert ez mégiscsak Isten tisztelet, mondok valami finomabbat, tehát ez az élet olyan, mint egy szemétdomb. Szemétdomb. Itt van minden. Ahogy nem tudom, hogy voltatok-e már szemétdombon, én még nem, de úgy el tudom képzelni, hogy milyen lehet egy szemétdomb. Tehát a szemétdombon megtalálható minden. Megtalálható az eljegyzési gyémántgyűrű, mint ezt egy mostani hírből meghallottam, hogy véletlenül kidobásra került valakinek a gyémántgyűrűje, és az egész család kivonult a szemétdombra, és addig túrtak, amíg meg nem lett. Szóval mindenféle van a szemétdombon, gyémántgyűrűtől elkezdve a kakás gyerekpelenkáig, minden. És az élet alapvetően ilyen, mint egy nagy szemétdomb. Nincsen benne látszólag semmi logika, meg rend. És hiába próbáljuk akár a láthatók, akár a láthatatlanok manipulálásával rendet rakni ezen a szemétdombon, nem szokott sikerülni. Olyanok vagyunk igazából, egyen-egyenként, mint akik ülünk ennek a szemétdombnak a tetején, és megpróbáljuk a közel, hozzánk legközelebb eső szemeteket szép egymás mellé tenni sorba, hogy legalább a rend látszatát fenntartsuk az életünkben. Nem ilyenek vagyunk? Aztán nem mindig sikerül. Az a baj, hogy itt most nem a másik ember a szemét, ezt értsétek jól, hanem ez az egész élet ilyen össze-vissza. És tényleg, amikor nem vigyázunk, akkor szarba nyúlunk. Nagyon-nagyon veszélyes üzem ez az élet. És az embernek ez a célja, hogy megértse az életet. A racionális ember a logika alapján akarja megérteni. A spirituális ember pedig az érzések vagy Isten manipulálása alapján. És ez a két alapvető hozzáállás van. Azt mondja Pál, hogy az egyik az értelmet akar, a másik pedig valami erőt akar benne. Azt a dünamiszt, a dinamikáját akarja megérteni. A bölcsesség, ezt is mondom görögül, a szófia és a dünamiszt. És ettől vagy bölcsembernek tartanak minket, vagy spirituális embernek. Egyik jobb, mint a másik. Bármelyik vállalható a Facebookon, és tök jól föl lehet posztolni, vagy bölcsmondásokat, vagy spirituális mondásokat. A spirituális mondásokat naplementésképekkel, a bölcsmondásokat természetből vett képekkel. És azt mondja Pál, hogy hát igazából egyik megközelítése használható arra, hogy ez itt rend legyen a szemétdombon. Mert igazából, amit akár ez az ember, akár az az ember akar, mind a kettő egy valamit akar ezzel. Azt, hogy a megértés által valamilyen módon úrrá legyen a körülötte lévő káoszon. Ez a célunk. Meg akarjuk érteni, hogy valamilyen módon tudjuk, hogy hogy működik, mert ha tudjuk, hogy hogy működik, akkor tudjuk manipulálni. A lényeg az, hogy valamilyen módon fogást találjunk rajta, hogy ne csak mi így hányjon ide minket a világ, hanem mi valamilyen módon befolyásoljuk. Melyikőtök az, aki szeret hányódni? Eleve ez a szó, hogy hányódni, ebben benne van az, amikor az embert a tengeren dobálják a hullámok, és akkor egy idő után ki kell üríteni a gyomortartalmat is, nem? Úgy hányódik az ember. Senki nem szeret hányódni. Szeretjük a lehorgonyzott, biztonságos dolgokat. És éppen ezért vagy megértjük, vagy pedig a spirituális oldalát megragadjuk. És erre mondja Pál, hogy igazából mind a kettő alapvetően kudarcra van ítélve. Aki már próbálta akármelyik megközelítést, látja, hogy nem lehet az életben rendet rakni. Ha te olyan szépen rendet raksz, most Andira rá is néztem, Andi nagyon szeret rendet rakni. Olyan szép rendet tart a lakásában, négy gyerek mellett, hogy én nekem a két gyerek mellett nem megy. De van négy darab őserő, amely ellene dolgozik. A lakásban. Mire az egyik ponton rendet raksz? A másik ponton már valami történik, és mire odamész, akkor a harmadik ponton történik valami. Tehát nem lehet rendet tartani az életben. Mert valami mindig van. Nem lehet azt mondani, hogy megérkeztem volna, mert amikor az ember végre hazaér, leül a fotelbe, és azt gondolja, hogy hazaértem, akkor csöng a telefon. Valami mindig van. Nem lehet megfogni ezt a világot, és nem lehet uralni ezt a világot. És amikor már azt hiszed, hogy minden rendben van körülötted, akkor derül ki, hogy igazából megcsusszant az egész halom, ami alattad van. Nem lehet. És ezért Istennek nem is az a megoldása erre az egész világra, hogy valahogy fogjuk meg, és uralkodjunk rajta. Nagyon érdekes dolog, ugye, hogy Isten nem lép be a világba, hogy ezt az egészet így helyre fésülje. Nekem a nagymamám, amikor kicsik voltunk, megint csak a rend jut eszembe, volt ilyen óriási szőnyege, és emlékszem még virág is, és mindig így kellett állni azoknak a szőnyeg végi rajtoknak, és amikor összerugdostuk, akkor a kezünkbe lett adva a fésű, hogy vésüljük ki a szőnyeg végi rajtokat, hogyha összerugtuk. Értitek? Tehát a mamánál rendnek kellett lennie. Valamiért mi nem szerettünk a mamánál lenni gyerekkorunkban, erre kifejezetten emlékszem, hogy a szőnyegrojtok vasalását egyáltalán nem szeretik. De hogy azt gondoljuk, hogy a világ alapvetően megfésülhető, és a világ nem fésülhető meg, és Isten se akarja megfésülni. Isten nem egy diktátor, aki idejön, és majd én majd jól megfésülöm ezt a világot. Hanem Isten azt mondja, hogy követhetsz engem. Nesze semmi fog meg jól. Nem csinálok rendet. Nem akarok rendet rakni. Nem akarok fésülni. Jézus egy példázatban azt mondja, hogy olyan ez a világ, hogy megy az ember, elveti a búzát, aztán elmegy az ellensége, gondolja, hogy jól kitolok vele, és beleveti a búza közé a konkolyt, tudjátok, ez egy mérgező növény. És amikor látják, hogy a búzával együtt nő a konkoly, ennek a rendes embernek a szolgái mondják, hogy kuckodjuk ki a konkolyt, uram, és akkor majd a búza milyen combos lesz, és akkor mondja az ura, őrültek vagytok, elkezdtek kihúzkodni a konkolyt, az hozza a búzát. És hagyjátok csak, majd aratáskor szépen leválogatjuk az egészet. Hagyjátok benne. Isten nem akar rendet rakni a világban. Ezt általában a diktátorok szeretik a legjobban. Ahogy diktálok, úgy van. Azt a tanárok is szeretik, hogyha én diktálok, akkor azt te leírod, fiam, lehetőleg jó helyesírással. De Isten nem tanár és nem diktátor. És itt jön a keresztnek a botránya. Hogy a kereszt botránya igazából nem egy végső megoldást hoz a világba. Nem egy olyan megoldást, amire mindannyian vágyunk. Nem tesz rendet. Igazából talán ez volt a középkori egyháznak a legnagyobb bűne. Hogy megpróbáltak Krisztus nevében rendet rakni. És Krisztus soha nem akart rendet rakni. Ő soha nem mondta azt, hogy egyszer majd minden szép és minden jó lesz. Azt mondta, szegények mindig lesznek veletek. Nektek akkor lesztek boldogok, ha ti szegények vagytok. Akkor lesztek boldogok, ha sírtok, meg szomorúak vagytok, meg üldöznek titeket. Nem azt mondta, hogy rend lesz a világban. És főként az, hogy jön ez a Krisztus, és akkor ráadásul föl is szegezik a keresztre, ennyit a rendről. És itt ebben mégis azt mondja Pál, itt lehet a legjobban megérteni azt, hogy mit akar Isten ezzel a világgal. Nem rendet akar, nem megértést akar, nem erőt akar, hanem részt vesz. Oda megy, részt vesz. Részt akar venni. És erre próbál minket is elhívni. És azt mondja, hogy ez a legnagyobb tragédia ebben az egészben, hogy ez senkit nem elégít ki. Mindenki szeretne valami megoldást találni, de azt mondja Pál, azt tanítja itt, hogy nem a megoldás a lényeg, hanem a részvétel. Most, és nem olyan értelemben tudjátok, amikor valaki nagyon béna, és akkor megsimogatjuk a fejét, és akkor nem baj, fém a részvétel a fontos. Tehát nem erre gondolok most. Hanem arra, hogy nem tudod megoldani a másik ember problémáját. Még a sajátodat se. Nem tudod megoldani a világ problémáját. Hiába leszel te miniszterelnök, mindig lesz, akinek rossz lesz. Hiába leszel te az ENSZ elnöke, akkor is mindenkinek lesz mindig, akinek rossz lesz. Nem tudsz rendet rakni. Egy valamit tudsz csinálni, részt tudsz vállalni a másik életéből. Részt tudsz vállalni a másik életében. Akár olyan módon is, hogy ezt mondja Jézus, hogy nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha életét adja valaki a barátaiért. Részt tudsz vállalni, ez olyan értem, az életedet tudod adni neki. És erről is sokat beszéltem már, hogy az életadás nem feltétlenül azt jelenti, hogy akkor meghalok helyette, hanem azt jelenti, hogy élek neki. És ez az, ami igazán, igazán felháborító. Felháborító Jézusban, a bölcsek is, a görögök is, meg a zsidók szerint is az, hogy megmossa a tanítványai lábát. Felháborító Krisztusban, hogy pucéran felszegezték a keresztre. Felháborító Krisztusban az egész, amit csinált. Soha nem akart rendet tenni. Soha nem akart igazságot tenni. Hanem csak jött és részt vett. És azt mondja, hogy ennyi a ti elhívásotok is. Ez a központi tanítása az egész kereszténységnek, a részvétel. Vegyél részt. És igazából Istennek ez a részvétele a mi életünkben az, ami megoldást hoz, valamiféle megoldást ebbe a világba. Talán biztosan észrevettétek mindannyian, hogy amikor valaki ilyen nagyon-nagyon nehéz szatrot cipel, és megfogja valaki a másik fülét, hirtelen, mintha eltűnne a szatyornak a súlya, nem? Ha ketten visszük, akkor már néha szoktam nézni, hogy mi van te neked sokkal nehezebb, mert nekem ez semmi, ez a súly. Ezt most nem akarok erőkarokat magyarázni, mert olyannak tűnnék, mint egy görög bölcs, aki logikával megmagyarázza, hogy ez miért. De mindig könnyebb a közösen vitt teher, mindig könnyebb a közösen vitt élet. Jézus ezért lépett be közénk, hogy részt vegyen, hogy részt vállaljon. És amikor azt mondja, hogy nektek is azt mondja Jézus, hogy vegyétek fel a kereszteteket, akkor egyszerűen erre próbál beszélni. Nem arról van szó, hogy akkor most menjünk és halljunk meg mindannyian, hanem arról, hogy vegyünk részt. A bölcs, meg a vallásos ember alapvető megközelítése, vagy spirituális ember, hogy uralni akarom a világot. És Isten és Krisztus alapvető megkülönböztetése, vagy különbözősége ettől, és így a keresztény embernek is, hogy nem akarok uralkodni rajta. Nem akarok uralkodni. Részt veszek, ameddig részt engedsz. És utána hátrébb lépek. És igazából Isten is ennyire lép be az életünkbe. Annyira lép be az életünkbe, amennyire beengedjük. És nem erőlteti ránk magát. Azt mondja gyakorlatilag Pál, hogy a magam számára használható világ helyett lépjek be a világba. Ne használjam a világot, hanem éljek benne. Ne próbáljak meg saját magam számára előnyöket kisajtolni belőle, hanem vegyek részt. És erről még egy dolog eszembe jutott, és ezzel is szeretném zárni. Hogy ez a részvétel, ez alapvetően különbözik attól a megközelítéstől, hogy a modern ember hozzááll az élethez. A modern ember az szeretne dolgokat az élettől. Céljai vannak, és ezek a célok legtöbbször materiális jellegűek, tehát kézzel megfogható dolgok. Szeretnék egy ilyet, egy olyat, egy amolyat. Szeretnék valamit, amit meg tudok fogni a kezemmel, amit meg tudok fogni az értelmemmel. Szeretnék birtokolni dolgokat az életben. És egyrészt ugye a Biblia azt is tanítja, hogy semmi nem a miénk, mert mindent Istentől kaptunk arra, hogy gondokként vigyázunk rá. Másrészt viszont, aki birtokolni szeretné az életet, annak nincsenek kapcsolatai. Vagy birtoklod, vagy kapcsolatod van vele. És Isten minket a kapcsolatra hív el, és nem a birtoklásra. Nem a megértésre, nem az uralásra, nem a tulajdonlásra, nem a megfogásra, hanem a részvételre és a kapcsolatra. És ez a legnagyobb bolondság, mert ebből semmi hasznom nincs látszólag. Ez a legnagyobb bolondság, mert nem tudom az életet jól élni ettől, értitek? Nem tudom kilogikázni, hogy mi a jó, hogyan lehetne jól. És azt mondja, mégis ez az egyetlen megoldás az élet. Egy olyan megoldás, ami igazából nem is megoldás, semmit nem old meg végleg. Ráadásul egyszer keresztény vagy, az nem oldott meg semmit. Minden nap 85-ször előről kell kezdeni a kereszténységet. Néha ezek a jobb napok, rosszabb napokon még ennél is többször. Mert csak ez old meg valamit, hogy újra és újra részt veszek. És nem elveszek magam számára. Ez a keresztről való bolondság, vagy a keresztről való beszédnek a bolondsága. De vigasztalásul hadd mondjam, az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. Ez marad az egyedüli, ami megadatott nekünk. És erre hív most minket Krisztus, az úrvacsora is, hogy vegyünk részt. Vegyünk részt a közösségben egymással, és vegyünk részt a közösségben vele. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk, mi annyira szeretnénk valamilyen módon megérteni ezt a világot, és még így is, hogy azt mondod, hogy nem megértenünk kell, bánjuk azt, hogy nem tudjuk megérteni. De kérünk, hogy az összes értetlenségünket és hibánkat és tudatlanságunkat hadd használd föl mégis, amikor odalépünk egymás mellé, hogy részt vegyünk egymás életében. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy Te emberré aláztad magad, hogy részt vegyél a mi életünkben. Segíts, hogy mi is emberré tudjuk alázni magunkat. Ebben vezess most minket, amikor ide készülünk a Te asztalodhoz. Amen.